Szép napot, ez itt a Woman Power portré keret nélkül a több éve futó egynő portré sorozat folytatása most már itt a Rádió Cafén, és az emberi kapcsolatokról, illetve arról beszélgetünk ma, hogy figyelünk, vagy éppen nem figyelünk egymásra, akár a magánéletünkben, akár a munkában. Megkérdezzük-e egymástól, hogy hogy vagy, mert hogy a barátság, az egymásra való odafigyelés az, ami átsegíthet minket a nehéz pillanatokon, nehéz időszakokon, ugyanakkor az életünk nagy részét viszont a munkahelyünkön töltjük, és nem mindegy, hogy mi történik ott, hogyan érezzük magunkat. Erről is beszélgetünk ma. Vendégem Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom Chief People Officere, HR vezérigazgató helyettese. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen.
Több nagy cég felsővezetői pozíciójában dolgoztál, olyan vállalatoknál, ahol rengeteg kolléga dolgozott, dolgozik. A Telekomnál például jelenleg a csapatoddal 7000 fő körüli emberért felelsz. Hogyan lehet egy ekkora szervezetben is odafigyelni a másikra?
Igen, hát nem könnyű, amikor minél nagyobb egy vállalatnak a mérete, és minél több kollega dolgozik egy adott munkakörnyezetben, annál nagyobb kihívással válik, hogy hogyan tudunk tényleg odafigyelni. És én büszke vagyok arra, hogy olyan vállalatnak vagyok a vezetője, HR vezetője, ahol valóban odafigyelünk arra, hogy a kollégáink jól érezzék magukat munka közben is. Hiszünk abban, hogy ha ők jól érzik magukat munka közben, akkor úgy tudnak az ügyfeleinkre is odafigyelni, hogy az ügyfeleink is jól érezzék magukat, miközben használják a szolgáltatásainkat.
És egyébként te hogy vagy? Mert ugye ez az, ami sokszor elmarad, és beülünk a stúdióba, és nem kérdezzük meg egymástól.
Köszönöm szépen. Ez a hét egy nagyon intenzív hét, úgyhogy egyrészt nagyon jól érzem magam, nagyon sok olyan izgalmas dolog történt a héten, ami nekem személyesen is egy nagyon fontos küldetésnek egy fontos mérföldköve, úgyhogy egyrészt ilyen szempontból nagyon jól érzem magam. Másrészt pedig én azt figyeltem meg az utóbbi pár évben, hogy a november mindig nekem személyesen a legnehezebb hónap. Ez az a hónap, amikor már az energiám egy picit a vége fele tart, viszont nagyon aktívan elkezdünk már következő évet tervezni, amihez viszont egy nagyon nagy energiára van szükség, és odafigyelésre, inspirációra, hogy a többiek is velünk tartsanak, szóval ez egy nagyon nehéz hónap szokott lenni a
kicsit
november.
Kicsit fél lábbal itt, fél lábbal ott. Ugye HR-esként szinte minden, amit csinálsz, amit csináltok a csapatoddal, az hatással van az emberekre. Ezt szoktál erre felelősségként is gondolni?
Igen, és az idei év volt az az év, ahol ez sokszorosan megérkezett hozzám. Idén volt az, amikor nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mondjuk egy nyári érdekegyeztető tárgyalás, amikor a szakszervezettel, üzemi tanáccsal arról egyeztetünk, és nagyon komoly tárgyalás sorozatban vagyunk, hogy hogyan alakítsuk a több ezer kollégánknak a bérezését, juttatását, különböző munkakörülményhez kapcsolódó szempontokat. Az idei év volt az, ahol nagyon-nagyon komolyan érintett meg engem is, hogy vajon ebben a nagyon nehéz helyzetben, gazdasági helyzetben, amiben nagyon sok, akár kollégánk is találja magát különböző szempontok miatt, hogy valóban mivel teszünk, teszek én személyesen a legjobbat. És ugye ez olyan szempontból, mert azt gondolom, hogy volt egy rutinom benne, hogy az elmúlt néhány év erre elég komolyan készített minket. Az utóbbi pár évben gyakorlatilag a legtöbb feladatunk arról szól, hogy amellett, hogy hogyan tudunk folyamatosan építkezni, de hogyan tudunk gondoskodni is arról, hogy a kollégáink biztonságban érezzék magukat. És ugye egy ideig a biztonság az nagyon sokszor fizikai biztonságot és egészségügyi biztonságot jelentett, most pedig gazdasági stabilitást jelent nagyon sokszor.
Igen, és erre oda kell figyelni vezetőként, de hogy beszéljünk rólad még mielőtt vezető lettél. Én olvastam rólad, hogy szenvedélyesen szereted a munkádat, a HR-t, de azt is olvastam, hogy kislányként tanárnak készültél, és később pedig a külkereskedelem felé vetted az irányt. Tehát ezen gondolkoztam, hogy azért amikor még gyerekek voltunk, akkor a HR szó az még nem volt a szótárunkban. Tehát arra nem készülhettél, hogy jutottál el idáig.
Így van, nem, abszolút nem készültem, tehát nem volt az, hogy úgy voltam óvodásként, hogy beöltöztem HR-esnek farsangon, hogy már pedig én az akarok lenni. Igen, tanár. Talán azért is, mert egyrészt nagyon sok jó tanárom volt, nagyon sok olyan, de már talán az óvodában is, tehát a mai napig emlékszem az óvónénire, Ági nénire, akit imádtam. És ez volt az első gondolat, hogy akkor én mindig nagyon jól kijöttem mindenféle típusú és személyiségű gyerekkel is, és később felnőttel is, úgyhogy tanár szerettem volna lenni, és ez nagyon érdekes, hogy bár elkanyarodtam onnan, viszont például pont ma megint nagyon közel kerültem a tanításhoz, ahhoz. Pont egy egyetemről érkezem, ahol azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet az adott HR területnek a szakmaiságát még tovább emelni, úgyhogy lehet, hogy egyszer visszatérek majd valahogy. De tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az is, hogy ma HR vezető vagyok, és hogy több vállalat HR vezetője voltam, az nagyrészt annak köszönhető, hogy engem nagyon sok minden érdekel. Nagyon-nagyon sok. És ez akár, hogyha zenére gondolunk, hogyha művészetekre gondolunk, rengeteg dolog érdekel, nagyon sok minden fele ki tudok nyúlni, és a gimnáziumban, én vidéken születtem Mohácson, ott jártam gimnáziumba, és megjelent ott gyakorlatilag egy olyan képző csapat, akik a külkereskedelemmel foglalkozó képzést hoztak oda, és én azt gondoltam, hogy jó, hát fogalmam nincs, mi az a külkereskedelem, de nagyon érdekel, hogy valamit lehet tanulni, úgyhogy így vágtam bele, innen vitt az út a külkereskedelmi főiskolára, ahol viszont azonnal belecsaptam egy nemzetközi diákszervezettel közös munkába. Ájszekes voltam, ugye a közgazdászokat tömörítő nemzetközi diákszervezet, ahol viszont volt ilyen, hogy olyan ember, aki a többi emberrel foglalkozik, és toborozza őket, a tagsággal foglalkozik, a képzésükkel foglalkozik, és tulajdonképpen így érkezett meg nekem az, hogy van egy ilyen szakma, hogy HR-es.
Tehát akkor volt egy ilyen aha pillanat, vagy ez volt az aha pillanat, hogy HR-rel szeretnél foglalkozni?
Igen, nekem a diákszervezeti munka hozta, tehát én addig egyáltalán nem tanultam arról, hogy van ilyen, hogy HR management, abszolút közgazdász, külkereskedelem, tehát teljesen erről szólt az én tanulmányom, számvitel, pénzügy, matek, tehát abszolút ez az irány volt, és gyakorlatilag a diákszervezeti munka hozta azt, hogy én nagyon szeretem azt, amikor arról beszélünk, hogy hogyan tudunk például egy diákszervezeti tagságot bővíteni, hogyan tudjuk őket képezni, fejleszteni, külföldre küldeni őket. Tehát ez nekem ott rögtön megérkezett, hogy tetszik is, és jó is vagyok benne.
És említetted Mohácsot, tehát a kezdeteket, ahonnan indultál. Ez befolyásolta az ambícióidat, hogy felkerültél a fővárosba, hogy még többet beletegyél, hogy bizonyítsál?
Ezen többször gondolkodtam már, hogy vajon ennek van-e akár plusz ereje, hogy valaki nem a fővárosban születik Magyarországon, és van egy olyan ambíció, hogy valami mást akar csinálni. Azért ezt lássuk be, hogy még ma is, de akkor pláne 20-30 évvel ezelőtt, nagyon-nagyon Budapest fókuszú volt a munkavilága.
Igen.
És tulajdonképpen én nem is emlékszem arra, hogy az kérdés lett volna számomra, hogy jöjjek vagy ne jöjjek. Teljesen egyértelmű volt, hogy Budapestre fogok jönni, és ahhoz képest, hogy én azért egy viszonylag jól kipárnázott családi közegből jövök. Nekem nagyon, nagyon szépen ott volt a biztonsági háló gyerekkoromban, tinikoromban. Viszont akkor magam voltam, egyedül voltam albérletben, kollégiumban. Én emlékszem, hogy ott először volt az, hogy akkor nekem kell kitalálni, hogy mit fogok főzni.
Így kezd felnőni az ember, amikor leválik a családról. De azért példát, indítatást, értékeket hoztál. Mik ezek, amik, hogyha így röviden összefoglalva, amire úgy tekintesz vissza, hogy ez segített az utamon.
Uh-huh. Én pont azon gondolkodtam nemrégen, hogy kik azok a nők például, akik akár így gyerekkorom óta, és aztán fiatal felnőtt koromban is ott voltak, és hatással voltak rám, és én azt láttam ezekben a példaképekben, mert azt gondolom, hogy minden gyerek, minden fiatal számára fontos, hogy milyen példaképeket lát maga körül, és egyrészt azt láttam, hogy egy nő is bármire képes. Tehát ez nekem nagyon korán ott volt, és például a nagymamám tudom ebbe a példába rögtön behozni, hogy egy nő is képes arra, hogy csapatot vezessen, hogy felelősségteljes feladatot lásson el, és azt is láttam, hogy a családnak közben van egy nagyon-nagyon nagy ereje. És én ezt a mai napig tartom, és nagyon büszke vagyok rá, hogy így működünk mi is, és ezt a saját csapatomba is közvetítem, és ők, én azt gondolom, hogy nagyon szeretik ezt, és többször vissza is jelzik, hogy azért szeretnek a csapatomban dolgozni, mert megtartom a fókuszt, megtartom az erejét annak, hogy fontos, hogy egyébként magánemberként is rendben legyünk, hogy a család és az otthoni környezet is rendben legyen, és emellett pedig lehet egy karriert működtetni.
Egyébként más Friedl Zsuzsa otthon a magánéletben, mint cégvezetőként, vagy vezetőként?
Hát ez érdekes kérdés. A lányaimat és a férjemet érdemes megkérdezni. A lányaim különösen szoktak engem látni munka közben is. Én egész pici koruk óta viszem őket, akár céges rendezvényekre látnak, akár előadni konferencián, vagy különböző alkalmakon. Nagyon érdekes például, hogy rengeteg döntést hozok a munkámban, és otthon nagyon szeretem, hogyha néha nem az én feladatom az, hogy döntsek. És például erre a napokban jöttem rá, hogy nekem óriási könnyebbség volt ez az elmúlt pár évben, hogy a férjem átvállalta annak a döntését, hogy mi legyen a vacsora.
Apróságnak tűnik, de ez egy napi feszítő érzés az emberben,
szerintem
főleg egy családanyában.
Szerintem ezt minden családanya tudja, hogy ez a legborzasztóbb dolog, amivel reggel el tudsz otthonról indulni, hogy és mi lesz ma a vacsora. Még akkor is, hogyha a gyerekek esznek az iskolában, hogyha mi is eszünk napközben, irodában, bárhol, de mi lesz a vacsora? Én annyira utáltam ezt a kérdést. És ez így kialakult az elmúlt két évben, hogy ez nem az én dolgom. És én azt, tehát hogy mennyire vagyok más otthon, és mennyire bent az irodában, biztos, hogy vannak különbségek, és én ezekre a különbségekre büszke is vagyok, bár mostanában kezd egy kicsit nagyon összefolyni, hogy mennyit dolgozom, amikor egyébként nem a munkával kellene foglalkozni, és most van egy ilyen elhatározásom, hogy egy picit ebben megint újra keretezem magam.
Akkor erről majd még beszéljünk részletesebben. Ugye onnan indultunk, hogy nagyon sok időt töltünk a munkahelyünkön, és érdemes és szükséges, hogy odafigyeljünk egymásra a másikra. Hány fő az, akivel te személy szerint napi szinten kapcsolatban vagy, akikre oda tudsz figyelni?
Gyakorlatilag, ugye főleg egy ilyen nagy szervezetben, mint amilyenben mi is dolgozunk, van több csapat, amiben valamilyen szerepet töltünk be. Nekem 2-3 olyan csapat van, akikkel nagyon szorosan dolgozom együtt. Az egyik az maga a saját csapatom, tehát a hozzám tartozó területek, HR, kommunikáció, agilis tudás terület. Ez gyakorlatilag 12 ember, akik az én közvetlen csapatomat jelentik, és hát ővelük mind egyéni, mind csapatszinten elég intenzív a munkám.
És innentől kezdve emberi kapcsolatok is szorosabbá fűződnek időközben.
Így van. És ez nagyon érdekes, ahogy ezek alakulnak az évek során, hogy az elején még mennyire csak a munkáról beszélünk, és arról, hogy akkor az éppen aktuális feladatokat hogy látjuk el, és ez hogyan alakul át az évek során, és mennyi felelőssége van ebben a vezetőnek. És én nagyon szeretem, hogy vannak olyan kollégáim, akik úgy kezdik a meetinget, hogy Zsuzsa, milyen volt a hétvégéd? És erre nagyon büszke vagyok, hogy így tudunk kezdeni egy meetinget, hogy telt a hétvége, és mi volt jó, vagy mi nem.
És nyilván van egy tágabb kör, akivel már nem lehet ilyen személyes kapcsolatban lenni.
Így van, és ez nekem néha gondot is okoz, hogy vajon ebben nekem van-e feladatom, hogy a tágabb csapatom az 160 fő, hogy mennyire tudok odafigyelni a tágabban vett csapatra, és ebben az elmúlt pár évben azért alakítottunk ki jó gyakorlatokat, és ugye említettem, hogy két csapat van, amiben nagyon aktívan benne vagyok, az egyik a saját csapatom, a másik pedig a 6 fős vezetői csapat, a felső vezetői csapat.
Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy a board meetingen is megkérdezitek-e egymástól, hogy te milyen volt a hétvégén.
És képzeld, igen. És én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy egy ekkora vállalat, mint a Telekom, egy 6 fős, nagyon szenior, nagyon-nagyon tapasztalt és nagyon elfoglalt 6 fős csapatban hetente kétszer találkozunk, hetente kétszer 3 óra kedden és csütörtökön vagyunk együtt, és gyakorlatilag az elmúlt 3 évben nagyon-nagyon ritkán van olyan, hogy nem úgy indítunk, hogy megyünk egy kört, hogy ki hogy van. És a keddi az általában a hétvégéről szokott szólni mindenkinek, hogy akkor mi történt hétvégén, a csütörtök az már inkább a hétközbeni dolgokra reflektál, és hogy nagyon jó érzés, hogy olyan szinten tudunk már arról, hogy egyébként kit mi keserít el éppen, vagy kit mi tesz boldoggá, hogy rendszeresen utókövetünk is, tehát például nekem most a 7 éves kutyámnak a szemét megműtötték 3 héttel ezelőtt, és annyira jól esett, hogy a kollégáim rendszeresen megkérdezték, hogy és a Woody hogy van.
Igen, ezek is számítanak. Amikor az ember vezetővé válik, én azon gondolkodtam, mielőtt jöttél, hogy azért akkor valamennyire elmagányosodik, hogy ezt te megélted-e, mert nyilván ez is egy fajta szerepkör, amibe belekerülünk, és ennek vannak hozadékai, pozitív és negatív.
Igen, szerintem ezen minden vezető átmegy, és minél szeniorabb vezető, minél nagyobb vállalatban vezető, annál inkább megéli a vezetői magányosságot. Pont a múltkor hallgattam egy beszélgetést, aminek ez volt pont a címe, hogy ne csodálkozz, hogyha nem hívnak el a kollégák sörözni. Uh-huh. És szerintem ezt tudnunk kell kezelni. Tehát például én megtanultam az évek során, hogyha mondjuk elmegyünk egy offsite-ra, aminek van mondjuk egy buli, egy esti buli is ott van a része az offsite-nak, akkor szerintem a vezetőnek tudnia kell, mikor elmenni aludni, és hagyni, hogy a kollégák tovább bulizzanak. És szerintem ez mindenkivel másképp működik, minden csapattal másképp áll be, de azt gondolom, hogy ebben sem elkeseredni nem kell egyetlen egy vezetőnek sem. Én például sok évvel ezelőtt el nem tudtam volna képzelni, hogy egyedül leülök kávézni a kávézóba. És pont a napokban ültem fenn, nálunk a 8. emeleten van egy kávézó, ott ültem egyedül, pont egy ilyen nagyon húzós nap közepén, és azon gondolkodtam, hogy ez mennyire jó, hogy én le tudok ülni egyedül kávézni.
De valahogy erre meg kell érni,
igen,
nem?
Igen.
A korral, az évekkel igen. együtt jár, úgyhogy vannak ennek előnyei is. A HR szakma szinte ugye minden területén dolgoztál, és 40 éves korod körül lettél. Egyébként Magyarország legnagyobb telekommunikációs vállalatának a HR vezetője, mondjuk ki. Hogyha a karrierutadat nézzük, és te is mondtad, hogy több multinacionális cégnél voltál felső vezető, General Electric, Microsoft, UPC Magyarország, visszatekintve ez egy egyszerű, egyenes, magától érthetődő út volt, egy tudatos karrierépítés, vagy ugye az egyik hozta a másikat?
Az a része nagyon tudatos volt, én nagyon hiszek abban, és ezt a mai napig tanácsolom mindenkinek, aki karrier úton gondolkodik, akár HR, akár más terület, de a HR-ben különösen, hogy akkor tudunk igazán jól menetelni, és nem a felfele menetelés szerintem itt a legfontosabb, hanem olyan feladatokba, olyan kihívásokba menni, amiben jól érzi magát az ember, hogyha tudom azt tervezni, és ez nálam nagyon jól működött, hogy voltak olyan időszakok, amikor szándékosan olyan feladatba mentem bele, olyan vállalathoz, olyan feladat, ahol tudtam, hogy nagyon sokat tudok tanulni. És aztán jött a következő időszak, ahol tudtam, hogy abból, amit eddig tanultam, abból én tudok nagyon sokat teremteni, építeni. És nekem ez hozta a nagyon jó dinamikát az én karrierembe, hogy rengeteget tanultam, tehát például a General Electric az abszolút egy a legjobb iskola volt, főleg abban az időben a legjobb iskola volt HR-eseknek, viszont utána kiléptem a valóságba, legyünk őszinték, és a UPC-ben építettem rengeteg mindent abból, amit tanultam. A Microsoft is egy nagyon-nagyon jó tanulópálya volt, rengeteget tanultam, és az is egy nagyon tudatos dolog volt, hogy utána viszont a Telekomba léptem át, ahol tudtam, hogy sokkal nagyobb szabadsággal, sokkal több dolgot tudok építeni, és nagyobb hatással vagyok.
Hogyha már a hatást említetted, akkor ugye egy ilyen nagy cég felső vezetői csapatában ülni, én azt gondolom, hogy lehetőséget ad arra, hogy az ember formálja a társadalmi szemléletet, hogy részt vegyen, akár a vállalat piaci szerepéből, méretéből, erejéből adódóan abban, hogy valamit tegyen, hogy valamit átadjon, üzenetet akár. Ez mennyire fontos számodra, mennyire tudsz ebben gondolkodni, mennyire tudod ebbe magadat belerakni, hogy utána ez egyrészt a szervezeten belül lefelé gördüljön a te személyiséged, a te szereped, és mennyire lehet ezt társadalmi szinten továbbadni?
Nekem nagyon fontos. Amikor először kiléptem, ugye említettem, hogy a G-ben kezdtem a szakmát, és az első olyan beszélgetés, amit egy fejvadásszal egy új lehetőségről beszélgettünk, és megkérdezte tőlem, hogy mi az a típusú cég, ami miatt eljönnék a G-ből, és az volt az első gondolatom, hogy csak olyan vállalat lehet, aminek a termékével, szolgáltatásával, tevékenységével én abszolút értékszinten is tudok azonosulni. És hogy olyan legyen, amivel tudok valamilyen, tehát maga vállalat is hat arra, hogy egyébként az azt használó emberek hogyan fogják, mennyire minőségi életet fognak élni. És én erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt tudtam végig tartani. Telekommunikáció, informatika azért egy olyan világ, ahol most nagyon-nagyon jól tudjuk alakítani azt, hogy hogyan tudunk jó hatással lenni a körülöttünk lévő társadalomra, és én bevallom, én nagyon szeretem használni akár a Telekomnak is az erejét arra, hogy az én üzenetemet, amiben egyébként hiszek, azt először vállalaton belül, annak a sok ezer kollégának eljuttassam, akár azon túl.
Igen, mert hát itt külső-belső kommunikációról beszélünk, ami azért szintén hozzád tartozik.
Igen.
Mi az, ami a számodra a legfontosabb, hogyha emberi dolgokról beszélünk?
Én néhány évvel ezelőtt még félve mondtam, ma már nagyon-nagyon biztosan mondom, hogy én hiszek abban, hogy az emberek lehetnek boldogak, miközben dolgoznak. Van ennek egy ilyen nagyon pejoratív értelme, vagy hangzása ma,
igen,
hogy
mennem kell dolgozni.
Még a hétfőt, hogyha hozzáteszik, hogy hétfőn kell mennem dolgozni, az meg pláne.
Na, de már kedden mennyivel jobb a helyzet.
És kedden már mennyivel jobban érzik magukat az emberek, szerdán meg pláne, mert ugye az a hét közepe. És én hiszek abban, hogy már pedig lehet boldognak lenni, miközben dolgozik az ember. Én nagyon boldog vagyok. A munkával töltött időm nagy részében nagyon boldog vagyok. És hogy én gondolkodtam ezen, hogy miért, és kettő dolog mindenképpen ott van mellette, hogy egyrészt azt csinálom, amit szeretek, másrészt pedig rendben vagyok saját magammal. És én most ez így elég konkrétan körvonalazódik bennem, hogy HR vezetőként ezzel a kettővel én nagyon-nagyon sokat tudok foglalkozni, és sokat tudok tenni. És én ezt bátran merem használni, hogy azon túl, hogy egy vállalat milyen különböző lehetőségeket tud biztosítani, juttatásokat és keretrendszereket, de azon túl rengeteget tudunk tenni egyéni szinten is, hogyha boldogak akarunk lenni munka közben.
Azért nyugtass meg, hogy vannak nem szeretem feladatok a munkádban.
Abszolút.
Nyilván mindenkinek vannak, de majd beszélünk még ezekről is, meg sok minden másról. Most egy kis szünetet tartunk, maradjatok velünk, mert a zene után folytatjuk a beszélgetést Fridl Zsuzsannával, a Magyar Telekom Chief People Officerével, akivel az emberi kapcsolatok fontosságáról beszélgetünk a munka világában. Hamarosan innen folytatjuk.